Az érett hit Ábrahám áldozata által szemléltetve Spurgeon 868. nyomtatásban megjelent prédikációja. Elhangzott 1869. május 2-án vasárnap délelőtt Londonban. Alapige Mózes első könyve 22. rész 2. vers. És mondta: vedd a te fiadat, ama te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Móriának földére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondándok néked. Nem szándékszom most a történetet urunkra vonatkozólag behatóan magyarázni. Habár az egyik legszebb előképe van itt elénk tárva az egyszülöttnek, kit a nagy atya feláldozott népe bűneiért. Előreláthatólag ez lesz esti igénk tárgya. De amint emlékeztek egyesek, hogy már három prédikációt tartottam Ábrahám életéről, szemléltetve hatékony elhívását, megigazulását és az Úrnak való odaszenteltségét, úgy most teljessé tesszük a sorozatot, s Ábrahám hite diadalát fogjuk szemlélni, amint lelki élete a legmagasabb érettségi szintre ért. Kinyitva bibliátokat a fejezetnél, felfigyelhettek az időre, amikor Isten az ő számos próbája közül a legkeményebbel próbálta meg Ábrahámot. E dolgok után történt ez. Vagyis 9 nehéz próba után, melyek közül mindegyik igen jelentős és szívet vizsgáló volt. Miután átment egy nagy harcon, nyomorúság sorozaton, s ezáltal megerősödött és megszenteltetett, egy még keményebb próba elviselésére hivatott el. És ebből a tényből jó, ha megtanuljuk, hogy Isten nem tesz nehéz terheket gyenge vállakra, és nem rendel erős férfiaknak való próbákat kiskorúak számára, hanem bölcsen neveli hitünket, próbák által edzve azt, melyek fokozatosan egyre nagyobbak, hitünk erősödésével arányosan. Csak azt várja tőlünk, hogy férfias munkát végezzünk, és férfiasan viseljük a próbákat, amikor gyermekkoron már átmentünk, és eljutottunk a Krisztus Jézusban való érett férfiúságra. Ezért, szeretteim, számítsatok rá, hogy próbatiteleitek megsokszorozódnak, amint a menny felé előre haladtok. Ne gondoljátok, hogy amint a kegyelemben növekedtek, az ösvény egyre simább lesz lábatok alatt, és az ég egyre derűsebben ragyog majd fejetek felett. Épp ellenkezőleg, arra számítsatok, hogy Isten, amint nagyobb képességgel áld meg benneteket, mint katonáit, még bonyolultabb csatákba, vállalkozásokba küld titeket. És amint egyre alkalmasabbá teszi bárkátokat a viharral és a hullámokkal való dacolásra, úgy egyre háborgóbb tengerekre küld benneteket. Egyre hosszabb utazásokra, hogy így dicsőítsétek őt, s így még nagyobbá tegye bennetek a belévetett szent bizodalmat. Ti azt gondolnátok talán, hogy Ábrahám most a békés nyugalom országához érkezik, s hogy öreg korában, Izsák születése után, s különösen Ismáelnek előzése után, most már békés időszak következik, s teljes nyugalmat fog élvezni. Hadd nincsen ez bennünket, hogy soha se számítsunk nyomorúságtól mentes életre ezen a földön. Ó nem, a kürt továbbra is csatát jelez. Még nem ülhettek le pihenni, nem helyezhetitek a babérkoszorút fejetekre. Számotokra még nincs győzelmi pálma, sem diadalmi dícshimnosz. Még viselnetek kell a melvértet, s forgatnatok kell a kardot. Kell vigyázzatok és imádkozzatok és harcoljatok. Felkészülten várva, hogy talán utolsó harcotok lesz a legnehezebb, és hogy az ellenség legdühösebb ereje a nap végére van fenntartva. Miután így megfigyeltük az időt, amikor Istennek tetszett megpróbálni a hívőke nagy mintaképét, most meg fogjuk tekinteni magát a próbát. Azután megnézzük Ábrahám viselkedését e próba alatt. És végül egy rövid időt töltünk a jutalom megfigyelésével, mi érte őt kitartása következtében. Először tehát hadd lássuk magát a próbát. Az igében minden szótag jelentős. Ha George Herbert szólna most róla, azt mondaná, hogy a szavak mind meg annyi késszúrások voltak Ábrám lelkének. Istennek hozzáintézett beszédében, e próbatétel nyitányában úgy látszik, minden szó összpontosított erővel arra szolgált, hogy szíven szúrja a pátriárkát. Figyeljétek! Vedd a te fiadat! Micsoda? Egy atya ölje meg fiát? Hát nem volt semmi egyéb Ábrahám sátorában, amit Isten elvegyen, csak az ő fia? Örömmel adta volna neki a tulkok hekatombáit, s gyújának sokasságát. Az összes ezüstöt és aranyat, amit csak bírt, mind kiürítette volna erszényéből, sietve örömest. Hát semmi más nem elégíti ki az urat, csak Ábrahám fia. Ha mégis fel kell áldozni valakit emberáldozatul, hát miért nem a Damaszkusból való Eliézert, házának felvigyázóját? Pontosan az ő fiát kell feláldoznia. Mennyire téphette ez az atya szívének húrjait? Az ő fiát, az ágyékából származó zsengét kell feláldoznia égő áldozatul? Hát nem elégszik meg Isten engedelmességének semmilyen más bizonyságával, csak magzatja feláldozásával? Az egyetlen szó is különösen hangsúlyos, mivel Ismáel el lett űzve Isten parancsára. Nagy szomorúságára Ábrahámnak Hágár gyermeke ki lett tűzve. Űzd ki a szolgálót az ő fiával együtt, mert a szolgálónak fia nem lesz örökös az én fiammal Izsákkal együtt, mondta Sára. És Isten meghagyta a pátriárkának, hogy hallgasson felesége szavára. Úgyhogy most már Izsák volt az ő egyetlene. Ha Izsák meghal, nem marad más leszármazott, s nincs valószínűsége annak, hogy bárki is utódja lehetne. Ábrahám világa ki fog aludni, és neve el lesz feledve. Sára igen idős már, ő maga is fén. Csecsemő kiáltás nem fogja többé örvendeztetni a sátort. És Izsák az ő egyetlen fia, magányos csillag az éjszakában. Az egyetlen fiú, atya vénkorának szövét neke. De ez még nem minden. A te fiat, Izsákot. Milyen sok gondolat szökhetett Ábrahámnak elméjébe, emlékezetébe, e szóra, Izsák. Ez volt az ígéret gyermeke, mely ígéretet Isten kegyelmesen adott neki, egy oly ígéreté, melynek beteljesedését rendkívül óhajtotta és sokáig várta, de olyan sokat, sokat, sokat késett. Izsák, ki szülei szívét nevetésre bírta, a szövetség gyermeke, az a gyermek, akiben az atya minden reménye összpontosult, meg biztosítást kapott, Izsákban neveztetik a te magot. Micsoda! Végül is Isten visszavonja ajándékát. Isten szövetsége semmissé lesz, s a megígért áldások csatornája örökre kiszárad. Ó, próbák próbája! A te fiadat, a te egyetlenedet, a te egyetlen fiad Izsákot! De még hozzá van téve, akit szeretsz. Hát az örököse iránti szeretetére kell őt emlékeztetni épp akkor, amikor elveszti őt. Ó, mi kemény szavak! Úgy látszik, hogy semmi együttérzés, irgalom nincs bennük. Hát nem elég elvennie szeretetének tárgyát, anélkül, hogy ugyanakkor fel ne kelteni szívbemarkoló módon az érzelmeket, melyeket ott érzéketlenül megsértett? Izsák méltán volt az atya szeretetének tárgya, mert a természet kötelein felül, s azon felül, hogy isteni kegyelem ajándéka volt számára, Izsák jelleme igen szeretetre méltó volt. Feláldoztatása alkalmával tanúsított viselkedése bizonyítja, hogy lelkében az alázat, engedelmesség, megnyugvás és gyöngétség bősége volt. Valóban mindaz megvolt benne, ami a szentség ékességét képezi, és egy ilyen karakter biztos, hogy megnyerte atyának, Ábrahámnak csodálatát, kinek lelki szemei igen élesek voltak felismerni kiválóságokat, melyek szeretett fiában mutatkoztak. Ó, miért kell Izsáknak meghalnia, és atya keze által meghalnia? Ó, próbák próbája! Az együttérző részét jobban le tudja írni az atya fájdalmát, mint bármilyen szó, amit csak magam erejéből felhozhatok. fátylat borítok arra, amit képtelen vagyok lefesteni. De jegyezzétek meg, hogy a gyöngéd atya nem csak el kellett veszítse a legjobb gyermeket, hanem a legrettenetesebb módon kellett őt elveszítse. A gyermeket fel kellett áldozni, s az atyának, magának kellett feláldoznia őt. Ha az úr azt mondta volna, szólj a te szolgádnak, Elézernek, és bízd meg, hogy áldozza fel fiadat, ez a próbát enyhítette volna. De ahogy Ábrahám értette a parancsot, úgy látszott, úgy szólt, hogy te, Ábrahám, te kell legyél a pap. A saját kezeddel kell megragadd az áldozati kést, s te kell ott állj összetört szívvel, hogy beledövd a kést fiad mellébe, s nézd őt, amint kimúlik, sőt, még csak hamuvá válik az oltáron. Megértette, hogy mindez be van foglalva Isten szavába, habár az úr nem így értette, hanem kész volt elfogadni a készséges akaratot a dolog véghezvitele helyett. Minden arra irányult, hogy a próbát a lehető legkeményebbé tegye. Isten barátja oly módon volt próbára téve, amihez hasonló tapasztalatban valószínűleg sohasem volt része senkinek, sem azelőtt, sem azóta. Az áldozaton kívül Ábrahámnak meg volt parancsolva, hogy menjen el egy hegyre, melyet Isten mutatni fog neki. Viszonylag könnyű a pillanat erejében és a szent befolyás hatását érezve, gyorsan, sietve egy önfeláldozói, hősi tettet végbevinni. De nem olyan könnyű érző embereknek, mint mi vagyunk, megfontolt elszántsággal szívünkben ráhangolódni a tőlünk kért áldozatokra. De Ábrahámnak 3 napig kellett szájában forgatnia a keserű pirulát, melyet már önmagában is elég kemény dolog volt lenyelni. De mennyivel keservesebb, amikor az embernek részletesen meg kell ismerkednie minden ürömjével és gyötrelmével. Egész napon át azzal a drága fiúval a szem előtt kellett mennie, hallani a hangját, ki oly hirtelen el fog némulni. És néznie kellett azokba a fényes szemekbe, melyek nem sokára könnyben fognak úszni, s a halál fátyla bolul rájuk. Szemlélve benne anyja örömét és saját gyönyörét, s mindez idő alatt arra a végzetes csapásra gondolni, melyet, amennyire ő tudta, Isten követel tőle. Ó, ez a minket körülzárt ostromlás, hosszú és gondosan felállított barikádokkal, ez az, ami igazán megpróbál minket. Egy éles támadást sokkal jobban kibírnánk. Gyorsan halálra égni, hatalmas mágia tüzében viszonylag könnyű mártírság, de felfüggesztve lenni, s gyenge tüzön, nyárson forgatva pirulni, vagy érezni, amint szívedet egyre szorosabbra és szorosabbra fogják, mint egy satuba, nos, ez az, ami a hitet igazán megpróbálja. És ezt kellett Ábrahámnak 3 hosszú napon át elviselnie. Csak is a hit, az ő nagy hite tudta őt képesíteni, hogy szembenézzen a rettenetes próbával, mely most ostromolta. A pátriárkát kétség nélkül keményen megviselték, megpróbálták, s megindították, nem csak Istennek az ő hallására kijelentett szavai, hanem a saját szívében támadt természetes és keserű gondolatok is, melyek bármennyire is kész volt azokat legyőzni, nyilván újra és újra feltámadtak. Mondhatta volna, olyan cselekedet megtevésére kaptam felszólítást, ami ellen ösztönszerűleg tiltakozik egész természetem. Gyermekemet kell feláldoznom. Rettenetes, gyilkossággal határos. Meg kell égetnem az oltáron kezem által levágott gyermekemet, mint egy vallásos cselekményként. Borzasztó, barbár, utálatos dolog. Én magam kell feláldozzam őt az oltáron, megfontoltan. Hogy tehetem meg? Hogyan kérheti Isten tőlem, hogy azt tegyem, ami gyökereiben szaggat szét minden érzelmet, mit ő maga plantált belém? Ami homlok egyenest ellenkezik szívem legnemesebb emberségével. Hogyan tehetem én ezt meg? kedves testvéreim, jöjjünk közelebb és próbáljuk meg személyesen magunkra alkalmazni ezt. Meg lehet, hogy Isten igéje által az engedelmesség olyan cselekedeteire leszünk felszólítva, melyekkel látszólag erőszakot kell elkövetnünk minden természetes érzelmeinkkel. A keresztények olykor azt a parancsot kapják, hogy jöjjenek ki a világból, határozott állásfoglalásokkal, amivel a hozzájuk legközelebb állók is számukra a legdrágábbak gyűlöletét hívják ki maguk ellen. Már most, ha szeretik Istent, úgy hozzámérve vetélytársként nem fogják szeretni sem apjukat, sem anyjukat, sem férjüket, sem testvérüket, sem nővérüket. És bár a keresztények mindig a leggyöngédebb szívű emberek lesznek, mégis Isten iránti ragaszkodásukat olyan dolognak tartják, hogy érte, ha kell, mindent feláldoznak, és minden természetes vonzalmat hamarabb megtagadnak, mint sem az isteni törvényt megsértsék. Meg lehet, jelenleg olyan nyomorúság alatt szenvedsz, ami egész lényedet megviseli, és minden erődet elveszi. Az Úrnak tetszett elvenni tőled azt, ki az életnél is drágább volt számodra, akiért örömest meghaltál volna. Ó, tanuld meg hát Ábrahámmal csókolni az ő vesszejét, s ne álljon Izsák Isten előtt. Legyen kedves Izsák, de hadd halljon meg hamarabb Izsák, mint sem Isten iránt bizalmatlan légy. Hajtsd meg fejed, és mondd, Istenem, védj el bármit, tetszésed szerint. Őj meg engem, vagy vedd el mindenemet, de én akkor is áldani fogom szent nevedet. Ez volt Ábrahám próbájának lényeges része, mely úgy tűnt, hogy durván szétszakítja szívének leggyöngébb érzelmeit. És gondolhatta volna Ábrahám, hogy ilyen módon, gyermeke megölésével, Isten minden ígéretét hiába valóvá teszi. Egy igen kemény próba, mert amilyen mértékben hiszi egy ember az ígéretet és értékeli azt, olyan mértékben vigyáz, hogy semmit se tegyen, ami azt hatástalanná tenni. Testvéreim, vannak idők, amikor olyan cselekedetek sorára vagyunk elhívva, melyek úgy tűnik veszélyeztetik legfensőbb reményeinket. Egy keresztény olykor kötelességénél fogva meg kell tegyen olyan dolgot, ami minden valószínűség szerint tönkreteszi saját jövőbeli hasznosságát, sikerességét. Gyakran hallom az emberek részéről felhozott érvként hangoztatni egy romlott egyházban való maradásra, hogy ezáltal befolyást nyernek annak közepette, és pozíciójukra hivatkoznak, mit elveszíthetnének, ha lelkismeretükre hallgatnak és igazán követik Istent. De inkább el kell veszítsenek minden feltételezett befolyást, és nem mondjanak látszólagos előnyeikről, mintsem a legkisebb sérelmet elkövessék lelkismeretükön. Épp úgy kötelesek ezt megtenni, mint ahogy Ábrahám köteles volt vállalni Izsák feláldozását, akiben Isten minden ígérete összpontosult. Nem a ti dolgotok, sem az enyém, hogy beteljesítsük Isten ígéretét. És nem kell a legkisebb rosszat sem tegyük azért, hogy a legnagyobb jót létrehozzuk. Rosszat tenni azért, hogy jó származzik belőle, hamis erkölcsösség és gonosz okoskodás. A mi dolgunk a ránk mért kötelesség, Isten dolga pedig az ő saját ígéretének teljesítése, és a mi hasznosságunk megőrzése. Még ha hírnevemet darabokra töri is, és minden hasznosságomat a négy szelek felé szólja, mégis, ha a kötelesség szólít, nem szabad tétováznom egy másodpercet sem, mert ebben a tétovázásban engedetlen leszek Istenem iránt. Isten kérésére Izsákot fel kell áldozni, szakadjon bár le az ég. És a hit minden kifinomult kérdésre azzal a bizonyossággal kell válaszoljon, hogy amit Isten rendel, az végeredményben sohasem hozhat mást, csak jót. Az engedelmesség sohasem veszélyezteti az áldásokat, hisz a parancsok sohasem állnak valódi ellentétben az ígéretekkel. Mert Isten képes feltámasztani Izsákot, és beteljesíteni saját elrendelését. Továbbá meg lehet, sőt emberileg azt gondoljuk, bizonyosan Ábrahámban ott volt a gondolat, hogy Izsák halálával minden örömének vége lesz. A sátor elsötétül sára részére. és minden sivatagi pusztává válik gyászoló anyai szíve számára. Jaj a szerencsétlen szülőnek, ki öregkorának támaszát elveszti, és az összeomlás szélén áll. A nap elsötétül délben, és a hold sem fénylik éjjel, ha Izsák meghal. Bármilyen szerencsétlenséget készített volna inkább elviselni, csak egy drága gyermek el ne vétessék. Mindez bizonyára így kellett éreznie, de ez mégsem tette őt ingadozóvá. Van úgy, hogy a kötelesség útja épp a legszeretettebb reményadó társunk holttestén vezet át. Meg lehet, hogy azt kell kötelességként megtegyük, ami vég nélküli bánatot zúdít saját fejünkre. De meg kell tenned, bármi következzék is. Ha az Úr parancsolja, keresned kell a hitet annak megtevésére. Még ha attól a pillanattól kezdve sohasem fogja egy más öröm örvendeztetni szívedet, míg nem minden vesztességedért, teljesen kárpótolva nem leszel végül, amikor bemégy a te uradnak örömébe. Úgy szintén azt gondolom, eszébe jutott Ábrahámnak, ha bár nem engedte, hogy ez befolyásolja őt, hogy ettől kezdve sok ellenséget szerez magának. Sokan kételkedni fognak jellemében, sokan tökéletes bolondnak fogják tartani. Bárhová megy, mindenki menekülni fog előle, mint saját gyermekének gyilkosától. Hogy tudja kibírni, hogy újra a sára szeme elé kerüljön? Hol van a gyermekem? Micsoda vérengző férfi vagy te? Mondta volna, sokkal nagyobb a lappal, mint Cippóra, mondta Mózesnek. Hogyan állhat majd szolgái elé? Miként viseli el tekintetüket, melyből azt olvashatja majd ki, legyilkoltad saját fiadat, kezeit saját magzatod vérétől véresek? De miként találkozik majd Abimélekkel és a filiszteusokkal? Miként fog minden vándorló törzs, kik sátora mellett mennek el, hallani rettenetes vérontásról, és irtózattal elfordulni tőle, a gyűlölséges szörntől, ki fiának vérével szennyezte be a földet, melyen tapos. És mégis, figyeljétek meg ez isteni szent ember, aggodalommentes, szent gondatlanságát arra nézve, hogy mit gondolnak és mondanak felőle mások. Mit számít az neki? Tartsák ördögnek, ha akarják, s a gyűlölet és megvetés mélységes poklára ítéljék egyetemes elfordulással. Nem törődik vele. Neki Isten akaratát teljesítenie kell. És Istennek majd gondja lesz szolgája jellemére, vagy ha nem, úgy szolgájának el kell szenvedni a következményeket az ő uráért. Neki engedelmeskedni kell. Nincs egy másodlagos út nyitva számára. Nem gondol az engedetlenségre. Meg van győződve arról, és jól tudja, hogy Istennek igaza van, és neki Isten akaratát kell tennie, bármi történjék is. Jó jegyezzétek meg ezt. Ez az egyik legnagyobb tényező a hívők atya hitét illetően. És ha mi is arra hivattunk, hogy ezt szemléltessük, úgy soha se találtassunk hiányosoknak, hanem viseljük el a szégyent és gyalázatot, örömmel, a Szentlélek ereje által. Gondoljátok el, miként remeghettek először Luther ajkai, amint kimerte mondani, hogy a pápa az Antikrisztus. Ember, hogy mersz te ilyet mondani? Milliók esnek térdre előtte, ő Isten helytartója a földön. Hát ne imádják őt, az Urat, a mi Istenünket, a pápát? Igen, ő az Antikrisztus. Egy igazi ördög, mondta Luther. És először bizonyára érezte, hogy fülei és arca tűzben égnek egy ilyen óriási istentelenségnek tűnő állítás kijelentésére. És amikor azt tapasztalta, hogy az egyházi klérus utálattal elfordult tőle, kik korábban versenyezve keresték dr. Luther Márton társaságát, s hallotta az általánosan feltörő üvöltést, az egész emberiség megvetését, hogy az a szerzetes egy részeges, s mivel egy apácát vett feleségül, kívággyal teljes, s el van adva a sátánnak, és nem tudom még miket ezen kívül, Bizonyára nagy dolog volt, amikor Luther teljes nyugalommal elmondta, amit szívében érzett. Nevezzenek, aminek csak akarnak, de én tudom, hogy Isten szólt a lelkemnek a nagy igazságot, hogy az ember Jézus Krisztusban való hit által igazul meg, és nem a pápa által elrendelt ceremóniák szerint, sem az általa biztosított bűnbocsánatok által. És ha nevem a pokol mélységére vettetnék is, akkor is hirdetni fogom ez igazságot, amiről bizonyos vagyok, és Isten nevében nem fogom nyelven visszatartani. Erre kell eljussunk mi is, hogy készek legyünk félretenni korunk minden ítéletét, sőt, minden kornak, úgy múltnak, mint jövőnek ítéletét, és megállni egyedül, ha kell, egy rettenetesen üvöltő és felbőszült világban, és dicsőséget adni Isten parancsának, ami az egyetlen szükségszerűség számunkra, ami feltétlen engedelmességet érdemel, s követel tőlünk, még ha szégyent vagy halált vonunk is vele magunkra. Tehát itt teljessé lett téve Ábrahám hite. Hogy bármilyen kemények voltak is a külső körülmények, s bármennyire aggasztóak azok a gondolatok, melyek a körülményekből támadtak, ő mindezeket félretette, s vállalt minden nehézséget, csak hogy haladék és zugolódás nélkül teljesítse mesterének akaratát, és pedig mindent, ami abba foglaltatott. Erős hittel meglévén győződve, hogy semmi sérelem nem származik abból, sőt inkább ő maga sokkal áldottabb lesz, és Isten jobban megdicsőül. Ezek után meg fogjuk figyelni a pátriárkát a próba alatt. Ábrahámnak e próba alatti viselkedésében minden gyönyörűséges. Ha megpróbálom felemlíteni részleteiben, attól félek, hogy megsértem az összkép benyomását. Engedelmessége minden erényt egybefoglaló kép, melyek csodálatos harmóniában illeszkednek egybe. Nem is annyira egy pontban vagy részletben ragyog a pátriárka kiválósága, hanem inkább az ő szent cselekményének egészében. Először jegyezzük meg Ábrahám meghajlását e kísértés alatt. Alávetettségről, meghajlásról beszélek. Mert észre fogjátok venni, nincs feljegyezve egyetlen válaszforma sem, mit Ábrahám adott volna Istennek, szóbelileg vagy más formában. Furcsa és meghökkentő parancs, vedd a te fiadat, és áldozd meg őt égő áldozatul. De Ábrahám nem vitatkozik felette, nem tiltakozik ellene. Természetes azt várni, hogy ezt mondja, de uram, komolyan ezt gondolod? Hát lehet egy ember áldozat kedves előtted? Én úgy tudom, hogy nem. Te szeretet és gyöngétség vagy. Kedvedet leled mégis az én kedves fiam vérében? Ez lehetetlen. De nincs egyetlen érvelési szó sem. Egyetlen halk kérdés sem, ami tétovázást tükrözne. Isten, Isten, mintha ezt mondta volna. És nem rajám tartozik őt kérdezni, hogy miért, vagy valami okát keresnem az ő parancsának. Ő mondta, én megteszem. Nem tűnik ki az sem, hogy egy esdeklő ima vagy sóhajtozó kérlelés szava elhangzott volna. Egy ilyen rettenetes próba elleni ima nem lett volna bűnös dolog. Ha ez az ember nem lett volna annyira férfias, úgy nem csak természetes lett volna, hanem épp helyén való ezt mondania: én Istenem, kíméld meg gyermekem, tégy engem valamilyen más próbára, de ne erre. Olyan furcsa, olyan titokzatos. Uram, tekintettel Sárára, és a te ígéretedért, kérlek, ne próbálj engem így. Mondom, egy ilyen imádság nem lett volna helytelen. Nem lett volna bűnös dolog egy közönséges embertől, sőt, épp erényes és helyes lendő lett volna. De e nagy lélektől nem hallunk ilyen imát. Nem kéri, hogy megmeneküljön. Nem könyörök szabadulásért, ha egyszer tudja Isten akaratát. Még kevésbé nincs itt árnyéka sem a zugolódásnak. E szent férfiú úgy megy végig az egész ügyben, mintha csak arra kapott volna parancsot, hogy egy közönséges bárányt áldozzon a nyájból. Egy higgadt megfontoltság jellemzi őt, ami nem az bizonyítja, hogy érzéketlen sztoikus volt, hanem ami annak bizonysága, hogy óriási volt hitében. Nem kételkedett, ingadozott angolban, mondja az apostol. És ez a megfelelő szó. Te és én, ha mégis helyesen cselekedtünk volna, ingadozva, tétovázva tettük volna. De ő egy idegszála sem rezdül, egy arcizma sem rándult. Tudja, hogy Isten parancsol neki, és szent elszántsággal, komolyan, de mégis gyermeki egyszerűséggel ráadja magát az áldozatra. A tanulság, amit ebből merítek, és ezt a leckét elmélkedésünk egész útján gyűjthetjük, akár csak a tallózók, kik kalászfejeket gyűjtögetnek a mezőn haladva, a tanulság ez, amikor tudomásod van egy kötelességről, soha se imádkozz felmentésért, hanem menj és tedd meg Isten nevében és a hit erejében. Ha eljutottál oda, hogy világosan látod mestered akaratát, ne kezdj el alkudozni vele, se ne várj jobb lehetőségekre, és így tovább, hanem tedd meg nyomban. Nem tudom, milyen sok örömet és dicsőséget vesztettetek el közületek egyesek, a lelkismeretekkel való tépelődés rossz szokása miatt. Nagyon rettenetes dolog megengedni, hogy a lelkismeret megkeményedésnek induljon, mert hamarosan úgy fog égetni, mint a forró vas. Olyan ez, mint egy tó befagyása. Az első jégrétek képződése alig észrevehető. Tartsd a vizet állandó mozgásban, s így visszatartod a jeget a megkeményedéstől. De ha egyszer a tavon a jég vékonyan megképződött, és úgy marad, úgy egyre vastagszik az egész felszínen, s végül olyan szilárd lesz, hogy járművel lehet menni a befagyott vizen. Így van a lelkismerettel is. Fokozatosan képződik rajta a hártya, s végül keményé válik, érzéketlenné, képes a gonoszságok súlyát is viselni. Ó, nem az illik hozzánk, hogy az imádság ürügye alatt halogassuk az engedelmességet, hanem hogy azonnal készséggel szolgáljunk. Sokszor meglepett és megdöbbentett, amikor keresztény emberek így szóltak például a keresztség dolgában. Meg vagyok győződve, hogy ez a kötelességem, hogy mint hívő megkeresztelkedjek, de még sohasem nehezedett a lelkismeretemre. Sohasem nehezedett a lelkismeretedre? Tudod, hogy Isten parancsolja, és mégis merészelsz ilyen vallomást tenni, hogy lelkismereted olyan aljassá vált, hogy nem érzi kötelességének, amit Isten parancsolt? Ó, de nem érzem, hogy ez rám vonatkoznék. Érezni. Hát az érzés kell legyen a mércéje a te Isten iránti hűségednek, az Isten törvényének hordozója. Ha tudod, hogy ez helyes, úgy felszólítlak hűséges engedelmességre. Uraim, ez a világ siralmas állapotba jutott azért, mert az emberek cselesen játszanak lelkismeretükkel. Ez az oka mindazon kiforgatott értelmezésnek, mint az emberek adnak lefektetett szövegeknek és hitvallásoknak. Ez a titkos oka, amiért ez ország vallása, mely protestánsnak állítja magát, pápistává válik gyökereig, mivel az evangéliumi emberek pápista katekizmust fogadnak el, arra esküsznek, és más értelmet adnak neki. És ahelyett, hogy kijönnének egy romlott egyházból, enyeregnek lelkismeretükkel, és így eljárásukkal hatálytalanítják prédikálásukat, és az embereket hazudni tanítják. Nem csoda, hogy a kereskedők csalnak és lopnak, amikor a kegyességet valló hívők oly értelemben használnak szavakat, amilyen jelentéssel azok sohasem álltak az egyszerű józan elmék előtt. Ha a hitvalló emberek csak Isten dicsőségért buzgolkodnának, és pontos becsületességgel járnának el minden útjukban a magasságos előtt, úgy Ábrahám dicsőségéből és áldásából többet bírnának, és a világra gyakorolt befolyásuk sokkal inkább hasonlítana a sóéhoz, és kevésbé a rossz kovászhoz, mely megrontja a tésztát. De tovább kell mennünk, hogy említést tegyünk Ábrahám okosságáról. Az okosság közülünk egyesek, hallhattuk az utóbbi héten, lehet igen nagy erény, de gyakran válik az egyik leggyalázatosabb és legalávalóbb vétekké. Az okosság, jól alkalmazva, jelentős szolgálója lehet a hitnek. És az Ábrahám okossága ebben tűnt ki, hogy nem beszélte meg Sárával, hogy mire készül. A józan ész, amint mi nevezzük, ezt mondta volna. Ez egy furcsa parancs. Jobban teszed, ha előbb megtárgyalod feleségeddel. Te hiszed, hogy Istentől jön? Te tévedhetsz a benyomásodban. Legalábbis Sárát is megilleti, hogy mivel saját drága gyermekéről van szó, hogy véleményét figyelembe vedd. Azon kívül ott van az a jó ember, Eliézer. Ő sokszor segített és vezetett téged nehéz dolgaidban. Jól teszed, ha megbeszéled vele is a dolgot. Igen, de nyilván így gondolkodott Ábrahám. E szeretteim csak gyengíthetnek engem. Nem tudják erősíteni elhatározásomat, vagy megváltoztatni kötelességemet. És ezért Pálhoz hasonlóan nem tanácskozott testtel és férrel. De végül is, testvéreim, mi értelme van a tanácskozásnak, amikor tudjuk az Úr akaratát? Ha a Bibliához fordulok, és látom világosan, hogy ez és ez a dolog az én kötelességem, számomra emberrel tanácskozni, hogy engedjek-e Istennek vagy sem, ez a menny ura elleni felségsértés, összeesküvés. Aljas dolog emberekkel tanácskozni, amikor előttünk áll Isten világos parancsa. Képzeljetek el egy altisztet egy hadseregben, aki azt a parancsot kapja harcnak idején, hogy támadást indítson. S ő odafordul egy közkatonához, hogy megkérdezze véleményét a hadvezértől kapott parancs felől. Állítsák hadbíróság elé az ilyen embert, vagy lőjék le ott a harctéren. Teljességgel megbízhatatlan és hűtlen. Nincs szükség további tárgyalásra, a gondolata merő lázadás, s a kérdőszavak nyílt ellenszegülést jelentenek. Amikor Isten parancsol, számunkra nem marad más, csak az engedelmeskedés. A testtel és vérrel való tanácskozások skarlátvörös bűnök. Aztán figyeljétek meg Ábrahám serénységét, fürgességét. Felkelt korán reggel. Közülünk a legtöbben még egy jót aludtak volna rá. Vagy ha nem tudtak volna aludni, akkor nyugtalanul hánykolódtak volna legalább délig. Hogy-hogy, öljem meg fiamat, az én egyetlen fiam, Izsákot? A parancs nem határozza meg az órát. Nincs egy pontosított szó sem az időpontra vonatkozólag, hogy mikor induljak eretetes útra. Legalább halasszuk, toljuk oly messzire, ott csak lehet, a kedves gyermekért. Hadd éljen oly sokáig, amint csak lehetséges. De nem. Nem volt késedelmezés a pátriárka elméjében. Hát nem csodálatos? A szent ember felkel korán. Akarja, hogy Istene lássa, hogy tud benne bízni, s megteszi, amit parancsol, vonakodás nélkül. Hívő testvéreim, legyetek mindig gyorsak és határozottak annak cselekvésében, mit Isten parancsol nektek. Ne tétovázzatok! Engedelmességeteknek értéke épp abban fog rejleni, hogy gyorsan igyekeztek azt megtenni, és nem késedelmeztek az Úr parancsának megtartásában. Ábrahám abban is megmutatta serénységét, hogy ő maga készítette el a tűzifát. Külön meg van említve, hogy fát hasogatott. Ő volt a törzsfőnök, és hatalmas úr az ő táborában, de most favágó lett. Semmilyen dolgot sem tartván megalázónak, ha az Istenét van végezve, s túl szentnek tartván ezt a munkát ahhoz, hogy más kezekre bízza. Megszakadt szívvel hasogatja a fát. Tűzifát az ő örökése elégetéséhez. Fát az áldozathoz, az ő kedves fia feláldozásához. Látjátok ebben Ábrahám serénységét, s bárcsak mi is oly készséges buzgósággal engedelmeskednénk Istennek, hogy engedelmességünknek minden kis körülményében látható lenne, hogy nem kényszeredett szolgákként vagyunk, kötelességünkhöz láncolva, és nem a törvény fenyegetéseinek korbácsütéseivel hajtatunk a szolgálatra, hanem, mint szerető gyermekei hűséges atyánknak, akinek szolgálni a legnagyobb örömünknek tartjuk, még ha ez a szolgálat legdrágább isákjaink feláldozását foglalja is magába. Továbbá arra kell kérjelek, hogy figyeljétek meg Ábrahám előrelátását. Nem kívánta, hogy cselekedetében fennakadjon. Miután felvágta a fát, magához vette a tüzet és minden egyebet, ami szükséges volt a munka végrehajtásához. Vannak emberek, akik Isten szolgálatában nem gondolkoznak előrelátással, és aztán, ha egy bökkenő akad, mindjárt azt kiáltják, hogy ez Isten gondviselő körülménye, közbeavatkozási jele, s mentségként veszik a kedvezőtlen feladat aluli kibúváshoz. Ó, mennyire könnyű, amikor nem akarod magad egy bajba ártani, azt gondolni, hogy valami komoly okát látod, hogy ne tedd. Tudod, mondja az egyik, nekünk élni kell. Ó, mondja a másik, miért vessem én bele magam egy bonyolult helyzetbe? Csak pusztán egy kis lelkismereti kérdés miatt. És éppen most állt be egy körülmény, ami majdnem kényszerít engem, hogy meggyőződésem ellen cselekedjem, legalábbis most pillanatnyilag. Komolyan, a gondviselés kedvesen parancsolja, hogy maradjak úgy, ahogy vagyok. Tudom, hogy a Biblia azt mondja, hogy másképp járjak el, de tudod, nekünk a körülményeket is figyelembe kell vennünk. És ha ezek nem is változtatják meg teljesen a parancsolatokat, de bizonyos értelemben mentségül szolgálhatnak az elhalasztott engedelmességre. De Ábrahám, Isten bölcs megfontolt szolgája, gondoskodik erőre, lehetőleg minden körülményt számba véve, hogy elejét vágja minden nehézségnek, amely megakasztaná a helyes eljárásban. Nem, mondja, számomra nem lehet megalkuvás, kötelességem világos. Hát nem Isten parancsolta? Minden szükségeset biztosítok hát az ő akaratának teljesítéséhez. Nem akarok semmi mentséget a visszavonulásra, mert visszavonulni nem fogok, bármi következzék is. Figyeljük meg továbbá Ábrahám kitartását. 3 napig kitartóan halad útjában, vándorolva azon hely felé, ahol épp úgy kész volt feláldozni önmagát is, mint gyermekét. Majd megparancsolja szolgáinak, hogy maradjanak ott, ahová elértek, talán attól félve nehogy sajnálatuk miatt az áldozatot ne tudja elvégezni. Már most ti meg én talán ellenkezőleg szerettünk volna magunk mellé valami barátot venni, ki a kritikus pillanatban közbelépjen, s a felelősséget levegye válunkról. De nem, a szent ember mindent félretesz, mi őt gátolhatná a dolog teljes véghezvitelében. Aztán ráhelyezi a fát Izsákra. Ah, micsoda terhet tett egyszer, mint az ő saját szívére is, amint ráhelyezte azt a fát kedvelt fiára. A tüzet ő maga vitte, talán az oldalán levő tömjénezőben. De micsoda tűz emészthette a lelkét? Milyen éles lehetett a próba, amikor a fiú azt kérdezte jóhiszeműen, atyám, imhol a tűz és imhol a fa, de hol a bárány? Vajon nem volt ott semmi könny a pátriárka szemében, amit letöröljön? Csak egy rövid választ hallunk. De minden okunk megvan azt hinni, hogy más válaszok is következtek, amelyek nincsenek ugyan feljegyezve, melyekben bizonyára megmagyarázta fiának, hogy áll a dolog, és mit parancsolt Isten. Mert nehezen feltételezhető, hogy Izsák vakon megadta volna magát, ha csak először egy magyarázatot nem kapott, hogy egy ilyen parancs a legfelsőbb tekintétől származik, és ennek engedelmeskedni kell. Ó, mi mélységes lehetett az apa elmének szomorúsága! De hadd mondjam inkább, hogy mi fenséges volt az apa hite, hogy letette szívének minden érzését az Úr kezébe, és habár a természet tiltakozott, a hit sokkal erősebben hallatta szavát. És ha nyomorúságának mélysége hangosan morajlott is, Istenbe vetett még mélyebb hite még hatalmasabb zengést adott. Most nézzétek őt! Nézzétek a szent embert, amint szedegeti össze az otromba köveket ott fenn a Mória hegyén. Nézzétek, amint felveszi őket, és fia segítségével egymásra helyezi, míg az oltár felépül. Látjátok őt, amint ezután felrakja szép rendben a fát az oltárra? Nincs jele kapkodásnak vagy izgalomnak. Nézzétek, amint megkötözi fiát a kötelekkel. ó, micsoda kötelekkel volt az ő saját szegény szíve körülsodorva. Ráhelyezi fiát az oltára, mintha áldozat lenne. Most kiveszi a kést a hüvelyből, emeli már, és a nagy dologból már csak egy pillanat van hátra. Te Isten elégedett, megállt parancsol. Ábrahám igazán feláldozta fiát az ő szívében, és a parancs be lett teljesítve. De jól jegyezzétek meg Isten eme barátjának engedelmességét. Nem játszotta a gyermekének feláldozását. Valóban kész volt megtenni. Nem beszélt róla, hogy mit tud tenni, és mit tenne talán, hanem hite gyakorlati és hősies hit volt. Minden hívőt felszólítok ennek megjegyzésére. Nem csak úgy kell szeretnünk Istent, hogy reméljük, hogy mindent készek lennénk feladni érte, hanem szó szerint és ténylegesen készek kell lennünk erre. Könyörögnünk kell több hitért, hogy amikor a próba elérkezik, ne bizonyuljunk csupán felfújt hívőknek, üres fecsegőknek, hanem valóban hűeknek Istenhez. Azt mondta valaki az egyik estén, ó, én úgy gondoltam, hogy nagy hitem van, de most, hogy a fájdalom szaggatja testemet, úgy találom, hogy alig nevezhető az hitnek. Ó, Istenem, mondhatnák egyesek közülünk, én úgy gondoltam, hogy van hitem benned, de most, hogy a nyomorúság elviselésére kerül sor, melyet rajám helyeztél, kész vagyok rugódozni ellened, és nem tudom mondani, legyen meg a te akaratod. Milyen sok hitvalló van, ki csak addig szereti Istent, míg pénzét el nem veszi. Engedelmeskednek Istennek, míg ez nem jár szegénységgel és szükölködéssel. Hűségesek Istenhez, míg nem éri őket gyalázat és szégyen, de aztán hirtelen megbotránkoznak. És ezáltal tűnik ki, hogy ki is valójában az ő Istenük, mert elfordulnak a láthatatlanoktól, és azután néznek, amit ők fő lehetőségnek neveznek. A kor igénye, saját járandóságaik és testi élvezeteik után néznek. Isten nem az ő Istenük, csak üres beszédeket folytatnak róla. Legyenek Krisztus parancsai kedvezőek, s az emberek elfogadják őket. Ha egy kicsit élesebben hatnak, az emberek már elfordulnak. Mert végül is a legtöbb hitvalló Istenét csak egy bizonyos pontig szolgálja, de nem tovább. És így kimutatják, hogy egyáltalán nem is szeretik Istent. Egy kissé igyekeztem reflektorfénybe állítani Ábrahám engedelmességét. A képet nem hagyhatom el addig, míg nem teszek említést arról, ami az egésznek alapját képezte. Mi rejlett mindennek a mélyén? Azt mondja Pál apostol a zsidókhoz írt levél 11. részében, hogy hit által áldozta fel Ábrahám Izsákot. Nos, mi volt az a hit, ami képesítette Ábrahámot e dolog megtevésére? Bár sok írásmagyarázó nem így gondolja, én ragaszkodom mégis ahhoz a véleményhez, hogy Ábrahám érezte lelkében, hogy Isten nem hazudhat, és Isten igéje nem val kudarcot, és ezért remélte, hogy Izsákot újra látni fogja, mert Isten feltámasztja a halálból. Azt a biztos ígéretet kaptam, mondta magában, hogy Izsákban neveztetik nekem mag. És ha arra vagyok felszólítva, hogy őt halálba adjam, az az ígéret továbbra is érvényes lesz. Isten valószínűleg fel fogja támasztani a halálból. Még ha teste hamuvá ég is, az Úr képes visszaállítani az életbe az én fiamat. Olvassuk az Új Szövetségben, hogy Ábrahám hitt Istenben, és úgy gondolkozott, hogy képes feltámasztani Izsákot a halálból, amiért is példagyanánt visszanyerte. Egyesek erre talán azt mondják, ez gyengíti a próbát. Megengedem, ha akarjátok, de viszont nem gyengíti a hitet, és végül is a hit az, amit leginkább csodálnunk kell. A próba alatt azon meggyőződés által tartott fenn, hogy Istennek lehetséges őt feltámasztani a halálból, és így beteljesítenie ígéretét. De ez alatt, és még mélyebben, ott élt Ábrahám szívében a tudat, hogy ha nem így, akkor valamilyen más úton, módon Isten igazolni fogja őt abban, amit tennie kellett, és sohasem lehet rossz dolog engedelmeskedni annak, mit Isten parancsol neki. Hogy Isten nem parancsolhat neki egy rossz dolgot, és ezért ennek megtételével nem fogja elveszteni az Izsák felültett ígéretet. Valamilyen úton Isten gondoskodni fog róla. Csak legyen hűséges Istenhez való ragaszkodásában. És én úgy gondolom, minél pontatlanabb volt Ábrahám fogalma Isten útjáról, amelyen kivitelezheti az ígéretet, annál dicsőségesebb volt a hit, mely mégis ragaszkodott hozzá, hogy semmi sem fogja meghiúsítani az ígéretet, és hogy ő megteszi kötelességét, bármi következzék is. Testvéreim, szeretteim az Úrban! Higgyétek, hogy minden egybe dolgozik a ti javatokra, és ha azt a parancsot kapjátok lelkismeretetek és Isten igéje által, hogy tegyétek meg azt, ami koldussá tenne titeket, vagy hírneveteket porba dönteni, nem lenne valódi sérelem részetekre. Mindennek jóra kell fordulnia. Láttam embereket, akiket kitettek munkahelyükről, amiért ragaszkodtak az Úr napja megtartásához, vagy mert nem voltak eléggé készek az üzlet trükkjeit felvállalni. És szenvedtek egy ideig. De sajnos egyesek közülük egy idő után elvesztették szívüket, és engedtek a gonosznak. Ó, arra a hitre van szükségünk, mely soha semmilyen nyomás vagy kényszer alatt sem menekül a harctéről. Bár csak ezt hallanánk az emberektől, ha meghallok és megrothadok is, nem fogok vétkezni. Ha kidobnak is, mint egy döglött varjut, mégsem vehet rá senki, hogy erőszakot kövessek el lelkismeretemen, vagy hogy azt tegyem, amiről Isten azt parancsolja, hogy ne tegyem, vagy hogy ne teljesítsem azt, amiről Isten parancsolja, hogy megtegyem. Ez az Ábrahám hite. Adja Isten, hogy a miénk is legyen. Milyen dicsőséges lenne a kereszténységünk, ha így állna a helyzet. Néhány perc maradt még számomra az utolsó pont kifejtéséhez, ami úgy szólt, hogy figyeljük meg, milyen áldások származtak Ábrahámra hitének próbáján keresztül. Az áldás hétszeres volt. Először a próba vissza lett vonva. A legközelebbi út a nyomorúság végéhez az, ha ráhangolódunk arra. Isten nem próbál többet téged, ha bármely próbát teljességben el tudsz viselni. Adj fel mindent, és mindent meg fogsz nyerni. Add fel Izsákodat, és nem lesz szükség arra, hogy Izsákot feladd, de ha életedet megtartod, el fogod azt veszíteni. Másodszor Ábrahám megnyerte Isten kifejezett helyeslését. Most már tudom, hogy Isten félő vagy. Az az ember, kinek lelkismerete a Szentlélekkel együtt tesz bizonyságot, nagy békességnek örvend, és ebben a békességben úgy részesül, hogy a próba alatt magát igaz és hű szolgának bizonyította. Testvéreim, ha képtelenek vagyunk kiállni ez élet próbáit, mit fogunk tenni az ítélet napján? Ha a gondviselés kezében levő közönséges mérleg serpenyőiben fogyatkozásban levőknek találtatunk, mit fogunk tenni a nagy fehér királyi szék előtt, ahol minden egyes gondolat a magasságos színe előtt szigorúan megítéltetik? Ha a gyalogokkal való futás most elfáraszt téged, miként versenyezhetsz végül a lovakkal? Ha megrettenünk egy kis veszteségtől és egy kis gyalázattól, mit tettünk volna a mártírok napjaiban, amikor az embereknek életük sem volt drága, csak hogy Krisztust megnyerjék? Aztán Ábrahámnak egy sokkal világosabb látása lett Krisztusról, mint amilyennel azelőtt rendelkezett. És ez nem csekély jutalom. Ábrahám látta az én napomat, mondta Krisztust, látta és örvendezett. Saját maga képében, amint kész volt feláldozni fiát, Jehovát látta képviselve, ki nem kímélte az ő tulajdon fiát. Az Izsák helyett megölt kosban a nagy helyettest látta kiábrázolva, ki meghalt, hogy az emberek élhessenek. És ami még ennél is több, Ábrahám számára Isten neve még teljesebben kijelentetett azon a napon. Jehova Jirének nevezte őt. Egy lépéssel előbb haladva az ismeretben mindahhoz képest, amit addig tudott felőle. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról. Minél jobban kiállod a próbatesztjét, annál jobb oktatást nyersz az Isten dolgaiban. Világosság vár rád, ha kegyelem által áttörsz a nehézségeken. Ábrahám számára az a szövetségi nap Isten esküjével volt megerősítve. Az Úr önmagára esküdött. Testvéreim, Isten kegyelmének irányotokban való megerősítését sohasem tapasztalhatjátok meg oly erőteljesen, mint amikor hűségeseknek bizonyultok Istenhez, engedelmeskedve neki, minden kockázatot vállalva. Akkor látni fogjátok, mennyire igazak az ígéretek, s mennyire hűséges Isten a kegyelem szövetségéhez. A leggyorsabb út a teljes bizonyossághoz a fenntartás nélküli teljes engedelmesség. Miközben a bizonyosság segítni fog téged az engedelmességben, az engedelmesség is segítni fog a bizonyosság erősítésében. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én is megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Úgy szintén megjegyezhetjük, hogy akkor nyert Ábrahám egy még teljesebb ígéretet utódjára vonatkozólag. A 10 ígéret közül, amelyet Ábrahám kapott, az első főként a földről szól, de az utolsó csak az ő utódjával kapcsolatos. Krisztust egyre jobban szeretjük, egyre jobban értékeljük, egyre tisztábban látjuk és jobban értjük, amint egyre jobban odaszánjuk magunkat az Úr akaratának. És végül Isten egy áldást mond Ábrahám fejére. Olyan áldást, amilyent sohasem adott még embernek azelőtt. S mi lesz, ha azt mondom, hogy egyetlen egyénnek sem adatott az idők során, megkülönböztetetten és személyre szólóan ilyen áldás, mint amilyen adatott Ábrahámnak azon a napon. Ki első volt a próbatételben, első úgy szintén az áldásban is. Első Istene iránti hűségben, s első lesz az édes jutalmakban, melyeket a hűség bizonyosan elnyer. Drága testvéreim, gyertek, kérjük Istent, hogy tegyen bennünket Ábrahámhoz hasonlóvá, az ő igazi gyermekeivé, hogy mi is ilyen jutalmakban részesüljünk, mint ő. Kérjük őt, hogy segítsen odaszánni most szívünkben mindenünket, amivel csak bírunk, szerelmünk legdrágább tárgyait. Segítsen ő ma hitáltal mindent az oltárhoz vinni, készségesen feladni mindent, ha az Úr úgy akarja. Adja az Úr, hogy a mai napon a teljes hit lelkét érezzük. Teljes hittel higgyük, hogy Isten ígéretei érvényesek, még ha a külső körülmények, sőt, saját belső érzéseink látszólag meghazudtolják is az Isten biztos igéjét. Törekedjünk megismerni a hitből való élet valóságát. Higgyünk olyan természetesen Istennek, mint ahogy hiszünk barátainknak, de egy sokkal magasabb és bizonyosabb szinten. Higgyünk-e mai naptól fogva úgy Istenben, hogy soha se kérdezzünk egy kérdés sem a következményekkel kapcsolatosan, valahányszor csak meg vagyunk győződve kötelességünk felől. Soha se álljunk meg azt mérlegelni, hogy vajon ez gazdaggá vagy szegényé tesz bennünket, tisztességet vagy megvetést szerez számunkra, békét hoz-e ránk vagy gyötrődést, hanem haladjunk egyenesen előre, előre, mintha Isten az ő örökkivaló nyilából lőtt volna ki minket. Jussunk sebesen előre, abban a teljes meggyőződésben, hogy ha lesz is időleges sötétség, annak végül örök fényességben kell végződnie. Ha lesz is jelenlegi veszteség, az örök nyerességben fog végződni. Legyen számunkra erős pecsét, hogy Isten igaz, hogy jutalom vár az igazra, és igaz békesség az engedelmesre. és hogy végül legnagyobb nyereség lesz számunkra az Isten szolgálata, még ha ez a szolgálat jelenleg szörnyű veszteséget is okoz. Ó, bárcsak e házban a teherbíró hívőknek oly nemzedéke formálódna ki, kik el tudnak viselni nagy nehézségeket, de nem viselhetik el a bűnt. Testvéreim, bárcsak olyan állandó módon engedelmeskednétek meggyőződéseteknek, mint ahogy az anyagi tárgyak engednek a gravitáció törvényeinek, és soha se adnátok el születési jogotokat e világ siralmas ételéért. Ha ez a ház ilyen férfiakkal és nőkkel lenne tele, úgy London megrendülne hadseregünk menetelése alatt. Ez egész állam rádöbbenne, hogy egy új erő támadt e földön. Igazság és hűség magasra emelnék szarvaikat, s akkor a csaló kereskedés, az arany után való futás, a beszédbeni jezsuisztikus köpönyek forgatás, e pápista paláznába való egyezkedés egyszer s mindenkorra véget érne. Ó, bárcsak az igazság zászlaja egy bátor sereg által kibontva magasan lengene, mert ez a zászló fogja bejelenteni a végső győzelem napját. Bárcsak Istenünk így megáldana minket, és a föld minden határa félni fogja őt. Az Úr tegyen bennünket igazi férfiakká, mint Ábrahám, valóban hívő emberekké, és képesítsen bennünket mindenünket feláldozni, ha kell, az Úr Jézusért. Amen.